Kedves hallgatóink, Neves új helyek című sorozatunkban ma Farkas Andor polgármestert ismerhetik meg, aki sorsfordító években az első világháború idején irányította Sátoralja Újhely mindennapjait. Tehetséges író és költő is volt, hangulatos tárcákban számolt be a háborús hátország eseményeiről. Sátoralja Újhely fontos csomópont volt ebben az időben, az ütközetek után 10-15 sebesült szállító vonat érkezett naponta, a betegeket és a sebesülteket innen a betegnyugvó állomásra vagy kórházba vitték, ahol éjjel-nappal életmentő műtéteket végeztek. Határozott, gyorsan cselekvő emberre volt szüksége a városnak és a közösségnek. Ilyen ember volt Farkas Andor polgármester, akiről Godzsák Attila történész beszél, a riporter Jászter Beáta.
A 19. század végére, a 20. század elejére utazunk most időben Godzsák Attila történész segítségével, hiszen egy olyan neves újhelyiről, jelesül Farkas Andorról fogunk beszélgetni, akinek nagyon szép az élettörténete. Szervesen kötődik a városhoz, nagyon sok minden őrzi az ő emlékét és a nevét, hiszen egy olyan polgármester egyéniségről beszélgethetünk, akinek számos egyéb más kiváló tulajdonsága és képessége is volt. Nézzük rögtön az első képességet, amivel nagyon hamar hírnevet szerzett, és aminek köze van a versekhez és a versmondáshoz.
Farkas Andor nem csak politikus, hanem költő, zeneszerző is volt. Sátoraljaújhelyen végezte alapfokú tanulmányait, majd Sárospatakon jogot végzett. Már 1896-ban első éves joghallgatóként első helyezett lett egy szavaló versenyen Patakon az iskolába, másodévesként második helyezett lesz, harmadévesként pedig már versíró pályázatra saját verset nyújtott be, melyen megnyerte a pályázatot, tehát láthatjuk, hogy mások költeményét is jól tudta szavalni, illetve saját írói tehetsége is volt, de ezen kívül tekejátékban is díjazott volt, tehát igen, aktív versenyző volt Sárospatakon az akadémián. Negyedévesként talán mondhatnám, hogy természetesen szintén nyert szavaló díjat, és nagyon fontos megemlíteni, hogy 1936-ban az első pataki főiskolai szavalóverseny győzelme után kereken 40 esztendővel az ő versével indult el valaki a szavalóversenyen, amivel első helyezett lett. Tehát láthatjuk, hogy egy 10 év hiány fél évszázaddal később már nem csak ő maga nyert a szavalóversenyen, hanem az ő versével is lehetett nyerni Patakon szavalóversenyen, tehát ez mutatja, hogy mennyire átívelő az ő költészete.
A jogtudományok nagyon meghatározták az életét, hiszen a pályaválasztását is ez generálta.
Pontosan, ugyanis a jogi pályán kezdett el dolgozni, a vármegye és a város szolgálatába lépett egyből, de előtte fontos megemlíteni, hogy már a főiskolán is rengeteg tisztséget vállalt, ami mutatta, hogy ő egy nagy teherbírású és nagy akaratú ember, ugyanis a főiskolai betegségjelző egylet bizottsági tagja volt, az Akadémisták Magyar Irodalmi Önképző Társulatának először főjegyzője, majd elnöke, a Főiskolai Ifjúsági Egyesület elnöke is volt, a Főiskolai Jogászegyletnek szintén elnöke volt, az Akadémiai Önképző Körnek pedig jegyzője, majd alelnöke volt, tehát több tisztséget betöltött a 4 éves egyetemi évei alatt is. Miután végzett, 1901-ben helyezkedett el, már a műsorunkban használtuk ezt a fogalmat, hogy mint díjtalan joggyakornokként, tehát először még fizetés nélküli, úgymond gyakornokként, majd szinte évről évre előre haladt a ranglétrán, díjazott joggyakornok, törvényszéki aljegyző, majd járásbírósághoz helyezték át 1905-ben, 1907-ben árvaszéki ülnök lett, és 1908-ban polgármester helyettessé nevezték ki, egy rövid időre, utána visszakerült az árvaszékre, majd 1909-ben szintén 2 hétig helyettesítette a polgármestert, aki egészségi okok miatt 2 hétre visszavonult. Azonban ez a 2 hétre visszavonulás áthúzódott 1910-re is, tehát láthatjuk, hogy kitolódott ez a úgymond helyettesítés. Majd megszakadt 10 nyarán, de még szintén 1910-ben újra helyettes polgármester lett belőle, tehát láthatjuk, hogy ilyen politikailag kissé széthulló idő volt, mikor mindig rá lehetett a hivatalból számítani, akit elő tudtak venni, hogy az ügyeket vigye a polgármester helyett, amíg az nem elérhető. És 1910 decemberében pedig lemondott a polgármester végleg, a székéről, és így véglegesítették 1910-től, mint polgármestert Farkas Andort, de közben egy rövid anyakönyvvezetői intermezzója is volt.
Ha jól tudom, akkor ő volt az a polgármester, akit egyszer felfüggesztettek az állásából. Miért? Tudjuk ezt?
Igen, lehet tudni egy, hát az talán túlzás, hogy az egész országot, de az országos sajtót is lázban tartó botránysorozatok robbantak ki, és nem csak ő alatta már korábban is, az újhelyi polgármesteri szék az mindig egy rezgő szék volt, egészen Orbán Kálmánig, aki alatt 1922 után végre megszilárdult ez a pozíció Újhelybe, ugyanis míg 1911-ben újra választották őt, azonban fellépett előtte Székelyelek, aki volt korábban polgármester, de Székelyeleket is egyébként sikkasztás gyanúja miatt távolították el a polgármesteri székből. Fellépett Székelyelek, aki a főispánnak volt a úgymond preferáltja, de legyőzte Székelyeleket, ami azonban nem tetszett a főispánnak. És ez így 1913-ban fölfüggesztették, de tudni kell egyébként, hogy már a polgármesteri pozíciója előtt is, mikor még csak a jegyzőhivatalban dolgozott, már akkor is különböző eljárásokat indítottak ellene, azonban ezeket mindig megnyerte, mindig tisztázta magát, úgyhogy valószínűleg mindig próbáltak ellenlábaskodni csupán, bár biztos, hogy nem volt egy szent ember, de mivel folyamatosan visszakerült a nyerekbe és tisztázta magát, ezért valószínűleg mellette volt az igazság. Nagyon érdekes, hogy a sajtó egy részét foglalkoztatta ez a 13-as fölfüggesztés, és olyan hírek kezdtek fölröppenni, hogy Messner Gyula főispán, mikor magához rendelte Farkas Andort, és megmutatott egy igazságügyminiszteri levelet, hogyha lemond a polgármesteri pozícióról, akkor törvényszéki bírónak egyből alkalmazni fogják, tehát megpróbálták úgymond megvesztegetni. És nagyon érdekes például a baloldali sajtó nagyon ráharapott erre az ügyre azért, hogy megtámadták sikkasztás, gondtalan kezelés egyebekkel, de igen ám, hogyha tényleg sikkasztott volna, akkor hogy kerülhetne törvényszéki bírói székbe? Tehát valamelyik fele a mondatnak sántit vagy nem sikkasztott, törvényszéki bírónak viszont hogy tudnák alkalmazni? Tehát erre nagyon jól rá tudott az ellenzéki sajtó harapni. Tehát Messner Gyula állítólag azt mondta, hogy 24 óra alatt fölfüggeszti, amennyiben nem fogadja el ezt az ajánlatot. Ő nem fogadta el, tényleg föl is függesztették, és mint említettem, Székelyelek került a helyébe, aki korábban szintén sikkasztásért lett fölfüggesztve.
Hát ebben a korban is zajlottak akkor a politikai játszmák, az adok-kapok.
Pontosan. Székelyelek után egyből visszakerült, tisztázította a nevét, 1915-ben pedig bevonult a seregbe, és ekkor Orbán Kálmán helyettesítette 2 évig, akiről már beszéltünk, és 17-be került vissza újra, hogy egy fél évtizedig ismét polgármestere legyen Sátoraljai Újhelynek Farkas Andor, és az Est-3-as könyvének egy 1928-as emlékszáma a következőképpen fogalmaz, a 17-es visszatérésről, ugye 17 eléggé nehéz esztendő volt Magyarország és a monarchia életébe, az Est-3-as könyve így fogalmaz, Farkas Andor polgármester az 1917. év július havában újra elfoglalta hivatalát, s a háborús teendők zűrzavarában a város vagyonának tetemes gyarapítására is talált időt és alkalmat. Tehát látszik, hogy az utókor már ismét pozitívan ítélte meg az ő ténykedését. Egyébként nagyon, nagyon nehéz igazságot tenni, és például én nem is akarok igazságot tenni itt a felfüggeszgetések környékén. Az biztos, hogy Székelyelek a bizalmia volt a főispánnak. Az is biztos, hogy sikkasztás vágyát megfogalmazták Székelyelek ellen is, és Farkas Andor ellen is. Viszont, hogy most 100%-ban azt mondjam bármelyikről is, hogy bűnös vagy, hogy ártatlan, azt én nem tettem meg, már csak azért sem, mert nem csak Farkas Andornak, hanem Székelyeleknek is vannak nagy érdemei Újhely és Zemplén szemszögéből. Hát pont 2 dudás egy csárdában esett lehet az én véleményem szerint.
Nézzük akkor, hogy Farkas Andor milyen polgármester volt, hiszen hallottuk, hogy egy nagyon vészterhes, zűrzavaros időben is tudta a város vagyonát gyarapítani. Mi minden fűződik az ő nevéhez?
A város csatornahálózata és vízvezetékrendszere alatta épült ki, és nagyon fontos, hogy a úgymond borközraktár, vagy ismertebb nevén Állami Borpince, de legismertebb nevén a Bortemplom, az újhelyi vasútállomáson ő alatta épült föl. Ő hallgatta meg az újhelyi borkereskedőknek azon panaszát, hogy egy nagy raktárépületre szükség van, hogy tényleg betöltse Újhelye azt a kereskedelmi szerepet, amire talán predesztinálva van. Ezen kívül mozgalmat indított egy felsőkereskedelmi iskola felállítása iránt, részben ez megint a borkereskedelemmel is összefüggésben van, és ez a mozgalom, ez sikerre vitte az ügyet. Ez a ma Kerinként ismert iskolának az elődje volt, ami a Munkácsi utcán állt. Talán már pár szót említettünk valamelyik műsorunkba erről az iskoláról. Tehát a Keri elődje is neki köszönhető, személyesen intotta azt a mozgalmat, hogy az iskola létrejöhessen. A vasútüggyel is foglalkozott, azt is fejlesztette. Ezen kívül vásárcsarnok építési tervet nyújtott be. Fontos, hogy tagja volt a Városok Kongresszusának, ami akkor egy Magyarország, ugye kevesebb városunk volt abban az időben, legalábbis 1920 után kevesebb városunk volt, mint napjainkban, rengeteg település azóta nyert el városi rangot, és ez a Városok Kongresszusa, ez a városok önkormányzatait fogta össze, ahol közös ügyrendi pontokat megtárgyaltak, és egy-egy dolgot, például a húsárdrágítás elleni fellépés és hasonlók, azokat közösen tudták a minisztériumhoz beterjeszteni, tehát ez egy ilyen városokat összefogó, és nem regionális, hanem országos egyesület volt, és rengeteg felszólalása volt a Városok Kongresszusának ülésein. Például, ahogy említettem, hatósági 20 szék felállítását kezdeményezte minden rendezett tanácsú városba, vagy attól magasabb rangú városba, ez az árdrágítás ellen, de az Alsóbereczki Bodrog híd építése is az ő ötlete volt, mert a komp az sokkal megbízhatatlanabb volt, ami korábban ott közlekedett, és a Bodrog közkereskedelme jobban be tudott csatlakozni Zemplén egyéb részeihez, jobban el tudtak új helybe jutni, és mondjuk a Dél-Bodrog közből, a Felső-Bodrog közbe az áruk. És az ő indítványára a várost a képviselőtestület 10 köztisztasági és közrendészeti kerületre osztotta fel, és a kerületek élére egy csekélydíjazású ellenőr állt mindegyikre, aki a kerületekhez tartozó utcák és terek tisztántartására ügyel, továbbá közegészségügyi és piacrendőri szolgálatokat is teljesítettek, mivel akkor is kevés rendőr volt ahhoz, hogy minden tisztet betölthessenek, és így ez a 10 köztisztasági közrendészeti kerület, ez így jobban átlátható volt így külön egységként kezelve.
Próbálkozott ő feljebb lépni, nem csak egy várost irányítani, hanem akár az országgyűlésbe bekerülni?
Igen, mint említettem, 1922-ig volt polgármester, későbbiekben még volt egy próbálkozása, mikor az utódja Orbán Kálmán legyőzte, akiről már volt szó valamelyik műsorunkban, és kicsivel később, több mint egy évtizeddel később, 1935-ben a Megyaszói kerületben próbált országgyűlési képviselőként bejutni, azonban ez már nem volt sikeres. Tehát, mint említettem, szolgált a világháborúba, 10-es honvéd gyalogezred katonájaként, önként jelentkezett egyébként szolgálatra, és hadnagyként szolgált, és 18-ba meg századossá léptették elő, de azután századosként már harccselekményekben nem vett részt. Fontos ezt a szomorú fejezetet ismét megemlítenünk Újhely és az ország történetében, hogy 1919-ben, mikor a kommunisták marhavagonokba gyűjtötték össze a vidéki vezető réteget, hogy Budapestre hurcolják, akkor őt is marhavagonban vitték Pestre. Ekkor a főispáni titkár helyettesítette egy rövid időre, amíg vissza nem került, szerencsére épségbe visszakerült városunk élére.
Sok-sok hivatalos adatot elmondtunk, de hát, ahogy a korban megszokott, hát pár érdekesség is történt. Van egy-két csemege, kicsit olyan bulvár jellegű hírünk is van Farkas Andorról. Mi ez?
Igen, csak bulvárosnak nevezhető az a hír, hogy 1920-ban a hivatali helyiségébe belépett, és egyszer csak azt vette észre, hogy ott van az irodába elbújva rejtőzködik egy idegen ember. Kiderült, hogy egy besúranótól vagy sikerült elkapnia, aki aznap már nem először járt a hivatalba, hanem szépen módszeresen, amit éppen egyszerre ki tudott csempészni, annyit elvitte a polgármesteri hivatalból, és így, hogy ő elkapta, utána a rendőrségen beismerte ez a besúranó tolvaj, hogy főleg ruhadarabokat lopott el a hivatalból, amiket az egyik szálloda pincéjébe rejtett el. 1925-ben egy nagy tűzvész tombot sátorolja Újhelyben, mint oly sok más esztendőben. 30 ház pusztult el a tűzvészbe, és az egyik legnagyobb károsult Farkas Andor volt, mint már nyugalmazott polgármester. Kiderült, hogy egy ház kéményéből pattan ki egy szikra, ami az adott háznak az amúgy is elhanyagolt tetőzetét lángra robbantotta, és onnan már nem volt megállás, elharapódzott a tűz, átterjedt sok más gyenge állapotú tetőzetre is, és eleinte nem érkezett sehonnan segítség, és akkor Farkas Andor fia az égő házból kirohanván vadász fegyveréből 6 lövést adott le, és ez a lövöldözés keltette fel a tűzoltóság figyelmét, így sikerült kiérni, azonban nem sikerült a tűzvészt megfékezni, mint egy 30 ház elpusztult. Érdekességként meg kell említeni, hogy 1908-ban egy korábbi tűzvésznél ő, mint polgármester helyettes, egy nagy kabarét rendezett a károsultak megsegítésére, és akkor még nem is sejthette, hogy 17 év múlva ő magát is így meg kell majd segíteni.
Beszéltünk arról, hogy milyen városvezető volt Farkas Andor, most pedig beszélnünk kell arról, hogy nem csak a város vezetésében vette ki a szerepét, hanem meghatározója volt a város, és akkor talán mondhatjuk úgy, hogy a vármegye kulturális életének. Nagyon sok művelődéstörténeti társaságban töltött be fontos pozíciókat, és hát ne felejtsük el, hogy ő zeneszerző, dalszövegíró, költő is volt.
Pontosan. Mint már említettük, hogy joghallgató korában is szavalt, arról nem beszéltünk, hogy beszédeket is mondott, már akkor rendezvényeken, tehát szónoki tehetsége is volt. 1897-től folyamatosan jelentek meg kötetei, tehát már joghallgató korában önálló verses kötete jelent meg, 1915-re már majdhogy nem egy tucatnyi verses kötete megjelent, több száz dalszöveget írt, melyre korabeli híres dalszerzők zenéket komponáltak, maga is, mint említettem, ugye, tehát zeneszerző is volt, nem csak dalszövegíró, illetőleg hegedű játékos is volt, bár annyi adatot erre nem találtam, de az biztos, hogy több alkalommal fellépett rendezvényeken hegedült is, nem csak szavalt vagy beszédet mondott. A Kaszinczy körnek elnöke volt egy rövid ideig, ami ugye a zempléni újhelyi kultúra és élet egyik fő központja volt. A világháborús tapasztalatairól is írt egy kötetet. 1930-es években Taktaszadán lakott, és ott is a helyi színjátszás egyik nagy szerzőjeként tartották számon korábban. Már joghallgató korában szerkesztette a Sárospataki Ifjúsági Közlönyt, és 1907-ben a Fehér Lapok címmel szépirodalmi és társadalmi újságot indított, de a Közművelődés című lapnak is fő munkatársa volt. Polgármesterként, hogy egy kicsit a művelődéstől elkanyarodjunk, mielőtt visszakanyarodnánk, polgármesterként a Város Lapja címmel hivatalos közlönyt adott ki, ami nagyon fontos, mert volt a megyéknek lapja, talán az összes megyének, volt Városok Lapja címmel a Városok Kongresszusának egy lapja, melyben helyet kapott az összes város, például rengeteg sátorújhelyi fejlesztésről ott lehet értesülni. Azonban a városoknak hivatalos közlönyük az nagyon ritkán volt. Voltak esetleg napi-heti lapok, meg voltak a megyei nagy közlönyök, de ő Városlapja címmel hivatalos közlönyt adott ki, mely tulajdonképpen az önkormányzat, vagyis a képviselő testület és a lakosság közötti kapcsolattartás fő fóruma volt hivatalos módon. És ami talán a legfontosabb, visszakanyarodván a művelődéshez, 1941-ben Zempléni Fákja címmel egy kulturális folyóiratot indított, és létrehozta a Fáy András Társaságot Szerencsi székhellyel, melynek az elnöke volt. A Zempléni Táj Irodalmi és Művelődési Egyesülete volt tulajdonképpen az úgymond alcíme ennek a Fáy Társaságnak, és a Zempléni Fákja című folyóirat fő célja pedig a zempléni vidéken, Sárospatak, Sátorajóhely, Szerencs, Tokaj környékén élő írók, költők, szellemi erők összefogása volt.
Azt mondtuk, hogy nem csak a városban, hanem Zemplén vármegyében is ismerték az ő nevét, hiszen mindenben benne volt, ami a közigazgatást, közéletet és a kultúrát jelenti. Azt is tudjuk, hogy országgyűlési képviselőnek is készült, tehát kitekintett országos babérokra is. Mi van a többi régióval? A szomszédokra milyen hatással volt Farkas Andor?
Szabolcs vármegyéhez is volt köze már igen korántól kezdve, ugyanis találtam adatot arra, hogy már joghallgatóként egy nyírbátori vöröskeresztes bálon szavalt, És mikor már nyugalmazott polgármester volt, tehát évtizedekkel a joghallgatóság után, Nyíregyházán szintén szavalt, tehát szinte biztos vagyok benne, hogy a két dátum között is néha Szabolcs vármegyében is szavalt, illetőleg a Nyírvidék című labban, mely Nyíregyházának a legnagyobb újságja volt, abban is jelentek meg versei néha, tehát így a szomszéd vármegyéhez is kötődött, és ezen kívül a másik szomszéd vármegye Miskolcon fejezte be az életét, Miskolcon halt meg, Miskolcon nyugszik a Deszka templom melletti református temetőben. Szeretnék még egy idézetet megosztani a kedves hallgatókkal. 1911-ben ő volt a polgármester, mikor is a Kossuth szobrot felavatták a város főterén, és az akkor elmondt beszédéből két sort szeretnék megosztani, így zárásképpen, mely kifejezi az ő lelkületét is, illetőleg egy üzenet még a mai kor emberei számára is. Smidőn a város közönsége nevében a szobrot megőrzés és gondozás végett, ezennel ünnepélyesen átveszem, kérem a magyarok istenét, hogy olcson nemzetem fiainak lelkébe nagyjai emlékéhez való hű ragaszkodást és munkás honszerelmet, hogy legyen általa nagyjá és boldoggá a magyar haza.
Kedves hallgatóink, az imént Jászter Beáta beszélgetett Godzsák Attila történésszel, Farkas Andor polgármesterről, aki a sorsfordító években az első világháború idején irányította Sátoraljaújhely mindennapjait.